Kedves testvérek, az elmúlt hónapok vívódásai és töprengései nyomán találtam meg néhány igét, és néhány gondolatot szeretnék megosztani ezzel kapcsolatban veletek. Először Ézsaiás proféta könyvének a 42. fejezetéből a 18. verstől a 25. versig olvasom az Isten igéjét. Ó, ti süketek, halljátok, és ti vakok, lássatok! Kicsoda vak, hanem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Fülei nyitva vannak, de nem hall. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagyjá teszi és dicsőségessé. De a nép kiraboltatott és eltapottatott, bilincsbe verve, tömlőzben minnyájan, és fogházakban rejtettek el, prédává lettek, és nincs számukra, nincs szabadító. Ragadományjá lettek, és nincsen, ki mondaná, add vissza. Ki veszi ezt közületek fülébe, aki figyelne és hallgatna ezután? Ki adta ragadományú Jákobot és Izraelt prédálóknak? Ha vagy nem-e az Úré, Úre, aki ellen vétkezének, és nem akartak járni útjain, és nem hallgattak az ő törvényére. Ezért ontotta ki rá busulásának haragját és a had erejét. Körülötte lángolt az, de ő nem értett, és égett benne, de nem tért eszére. Kedves testvéreim, természetesen ez egy aktuális történelmi helyzetben elhangzott profécia és ábrázolás. De vajon aktuális-e a számunkra, a mi közösségünk, népünk számára a felolvasott ige szakasz? Legalább valamilyen vonatkozásban aktuális-e? Ha csak az advent népnek a laodiciai üzenetére gondolok, és végig gondolnám, mindjárt eszembe jutna az, hogy bizony az Isten népe a jelen helyzetében vak. Maga Jézus mondja ezt. És elég beteg ahhoz, hogy süket is legyen. Nagy világosságot, Istentől kapott világosságot kapott nép vagyunk, olyanok, akik nem engedelmeskedtünk maradéktanul a nekünk nyújtott világosságnak. Nem jártunk ennek a világosságnak a fényében. Ezért ez nekünk is szól. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Füleid nyitva vannak, de nem hallasz. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy egyre nagyobb kihívást jelent a számomra a gyülekezeteinkben igét hirdetni szombatról szombatra, amikor úgy érzékelem, és bizonyára nem vagyok magammal egyedül, hogy egyre süketebb fülekre találok, és bizonyára ennek oka van. Sokkal szívesebben hirdetem az igét azoknak, akik még nem hallották. Sokkal nagyobb örömem van benne. Az Úr nemes szőlőveszőként ültetett el minket az ő kertjébe, gondozott, munkálkodott értünk. Ám ez úgy tűnik, hogy ez az ültetvény inkább vadszőlőt termett mostanában. Mi az oka annak, hogy a nép kiraboltatott, eltapottatott, bilincsbe verve, börtönbe vannak mindnyájan, és fogházakban rejtettek el, prédává lettek, és nincs szabadító? Erre a 24. vers adja meg a választ. Ki adta a ragadományú Jákobot és Izraelt a prédálóknak? Avagy nem az Úr-e, aki ellen vétkeztek, és nem akartak járni útjain, és nem hallgattak az ő törvényére? Itt hangsúlyos az, hogy nem akartak járni az útjain. Ennek következtében vajon nem arról van szó, hogy az advent népnek nyújtott világosság, amelyet megkaptunk, de nem az szerint éltünk, ennek ellenkező sötétségébe fordult át a mi életünkben, amiről Vágy testvérnő is ír. Az életünkben és az egymás iránti viszonyulásainkban nem ez érhető tetten? Szólj valamit a vak és süket szolgának, mondaná nekem az Úr. De előbb az én füleimet nyisd meg, Uram, hogy én halljam vágyakozó szívvel a te igédet, és adj nekem engedelmes szívet, hogy engedni tudjak neked. Akkor tudok szólni majd a te népedhez. Addig nem. Ahhoz a néphez, akit a véred árán váltottál meg, a saját tulajdonoddá. Kedves testvérek, nehogy beteljesedjen rajtunk Ézsaiás üvendőlés, amit Jézus Máté evangéliumában idéz, 13. fejezetben. Így olvasom. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek, mert megkövéredett a népnek szíve, füleikkel nehezen hallottak, szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ebben az idézetben a vaksághoz és a süketséghez még a megkövéredett szív is hozzá társul. Mert nem akarnak érteni szívükkel, ahogyan az ige írja, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Ezt írja az írás, hogy valósággal behunják a szemüket, hogy ne lássanak. Az Úr akar gyógyítani, vajon mi akarjuk-e a gyógyulást? Ismerjük a világból, hogyha csak felülünk egy buszra vagy közlekedési járműre, bármire, láthatjuk, hogy a fiataloknak a fülében ott van a füldugó, hallgatják a zenét, vagy a taba kezükben, és azt nézik. Nem lehet kommunikálni velük, kapcsolatba kerülni velük. Mi az, amitől mi bedugtuk a fülünket és a szemünket, hogy az Isten igéje nem hat el a szívünkig, és nem visz ott végbe valódi változást? A sebek gyógyulását, vagy inkább ezekre a sebekre akarjuk építeni tovább az Isten művét. Mit akarunk? Miért vak és süket ez a szolga, a mi népünk, holott nagy világosságot kapott? Hát az Isten igéje iránti engedetlensége miatt, többek között. Mert miközben a nagy igazságokat hirdetjük, és figyelmeztetni akarjuk a világot, sajnos a gyakorlati kereszténység számos pontján elbuktunk. A megbocsátás, a kiengesztelődés, a belátásra jutás hiánya, a hitben történő Istenre hagyatkozásnak a hiánya, az elengedés terén, az engedni nem tudás terén, az egymás be nem fogadása miatt, egymásnak a minősítése miatt, és még sorolhatnám. Pedig a proféciák teljesedését kell hirdetni, az idők jeleit vizsgálva, attól semmiben el nem térni az igazságtól. De ezeket sem elhagyni. Az egyiket hirdetni, képviselni, de a másikot sem elhagyni. Miért vak és süket az én szolgám, kérdezi az Úr. Hát felmerült bennem az elmúlt időszakban néhány dolog. Lehet, hogy éveken át az igazságot némelyek, vagy többen nem megfelelő módon képviselték. Vagy az igazság, vagy annak a képviseleti módja váltott ki ellenállást bennük. Kiben ez, kiben az. Ha az utóbbi, akkor azt kell válaszolnom, hogy megvan a felelőssége az Isten színe előtt, annak az igehirdetőnek, prédikátornak, vagy bárkinek, aki bort iszik és vizet prédikál, azonban ez nem ment fel minket az alól, hogy ne engedelmeskedjünk az Isten igéjének. Jézus még a korabeli vallási vezetőknek is, vezetőkkel kapcsolatban is azt mondotta, hogy ők Mózes székében ülnek, ezért amit mondanak nektek, megtegyétek, de cselekedeteiket ne kövessétek. Mert tudják ugyan, mondják ugyan, de nem teszik. Tehát ez nem lehet kifogás. Mi okozhat még vakságot, és a szív elnehezedését mi okozza? Természetesen sok minden lehet. Egy kényelmesebb életre való hajlás, a világ szellemével való kiegyezés is okozhat ilyen vakságot. De én most egy ennél nehezebben leleplezhető esetre utalnék. Föntartom a tévedésnek a lehetőségét. A magam részére. Mi lehet ez a nehezen leleplezhető dolog? A saját ige magyarázatunkhoz, meggyőződésünkhöz való merev és konok ragaszkodás. Ez mindegyik közül a legveszedelmesebb, mert lehet, hogy amit állítok, az megáll a Biblia néhány igéjén és néhány bizonyságtételén, de nem áll meg a Biblia egészén és annak szellemiségén. Nem biztos, hogy megáll. Ez azért a legveszélyesebb és a legnehezebben tetten érhető, mert a hitbeli meggyőződésünknek az Isten igéje és a bizonyságtételek az alapja. Márpedig a legnemesebb cél az Isten beszédéhez és intéseihez ragaszkodni, és arról semmiképpen le nem mondani. Mi történik akkor, amikor konokul ragaszkodunk éveken át saját iga magyarázatunkhoz, értelmezésünkhöz, anélkül, hogy ugyanolyan alapossággal megvizsgálnánk ugyancsak az ige összefüggéseinek a fényében a másik állítását, amelyik szintén a Bibliából való. Mi történik, hogyha ezzel nem állunk szóba, és továbbra is konokul ragaszkodunk a saját álláspontunkhoz? Hát az lesz, hogy kialakul, hogy járhatnak-e ketten egymással, hogyha nem egyeznek meg. Már 2 évvel ezelőtt választottam erre egy vidéki igehirdetésemben, hogy járhatnak-e ketten együtt egymással. Én ezt a választottam. Természetesen járhatnak, ha meg tudnak egyezni. Ha meg tudnak egyezni a szombat konferenciák szellemében. Ha nem tudnak megegyezni, akkor nem járhatnak együtt. Mi lehet a megoldás? Én 2 síkon látom a megoldást. Lehet, hogy nyitott kapukat döngetek. Az egyik egyéni, a másik pedig közösségi megoldás. A kezdem a közösségivel. Egyrészt Ellen White által javasolt szombatkonferenciák szellemére, lelkületére és gyakorlatára lenne szükségünk. És ezeket minél előbb el kellene kezdeni. Nem olyan rég a prédikátor értekezleten Hites Gábor felolvasta az erre vonatkozó részt, hogy hogyan kutatták a szombatkonferenciákon az igét, és ebből szeretnék nektek valamit megosztani. Ezt írja Ellen White. A leglelkismeretesebben törekedtünk rá, hogy ne csűrjük el a Szentírást, hogy akármelyikünk egyéni véleményének feleljen meg. Nézeteltéréseinket a lehető legjelentéktelenebbé igyekeztünk csökkenteni azáltal, hogyha nem egyezett felülük a vélemény, akkor nem időztünk a kisebb jelentőségű pontokon. Hanem minden egyesünk terhe az volt, hogy a testvérek között olyan állapotokat hozzunk létre, melyek megfelelnének a Krisztus imájának, hogy tanítványai egyek legyenek, amint ő is egy az atyával. Néha egy vagy két testvér csökönyösen szembeszegült az elénk tárt nézettel, a szív természetes bűnös indulatainak adva kifejezést. Mikor ilyen szellem ütötte fel a fejét, akkor fölfüggesztettük kutatásunkat, elnapoltuk az ülést, hogy mindenkinek lehetősége nyíljon imában fordulni Istenhez, és a másokkal való megbeszélés nélkül kutatni a vitatott pontot, a menny világosságáért könyörögve. Az utolsó mondat második felét újra felolvasom. A másokkal való megbeszélés nélkül kutatni a vitatott pontot, a menny világosságáért könyörögve. A barátság kifejezésével váltunk el, hogy a lehető leghamarabb újra tovább kutatásra jöjjünk össze. Olykor Isten hatalma száll ránk észrevehető módon, és mikor világos fény jelentette ki az igazság pontjait, akkor mindnyáján együtt sírtunk, együtt örvendeztünk. A szeretet tűze égett bennünk, Jézus és a szeretet egymás iránt. Sok leckét kell még megtanulnunk, és sok, nagyon sok mindent elfelejtenünk. Testvéreim, azt gondolom, hogy a megoldás közösségi szinten itt van a kezünkben. Itt van ez a bizonyságtétel. Rajtunk múlik, hogy elkezdünk-e e szerint szombatkonferenciák szellemében rendezni a dolgainkat. Ezen kívül, és mindenek előtt nem a Bibliából vagy a bizonyságtételekből kell nekünk engedni, hanem az értem meghalt és föltámadt, az értem megfeszített Krisztust kellene újra megtalálni. Egyénileg is, és mint közösség is megtalálni. Mert ha megújulna a vele való kapcsolatunk, akkor a korábbi igehelyek, amiket ismerünk a Bibliából, egészen új fényt kapnának, új értelmet. Lángolna tőle a szívünk, mint ahogy az Emmauszi tanítványoknak lángolt, amikor Krisztussal találkoztak. Nem lángolt a szívünk, amikor idézte nekünk az írásokat, kérdezték. Új fényt, új lehetőséget kapnánk, amelyben az igazság szeretet mellé, a szeretete mellé a másként gondolkodó testvér befogadása is oda kell, hogy férjen. Közösségi szinten sok tényező rombolja az életünket. És most csak 3-at nevesítenék. Nem szeretek erre időt fordítani, de ezt annyira fontosnak tartottam, ezt a 3 dolgot elmondani, hogy ez alapján végig tudunk gondolni sok mindent, hogy kénytelen vagyok, mégis úgy döntöttem, hogy elmondom. Az egyik ezeknek a jellegzetessége, nem mondom meg, hogy honnan való, nem én találtam ki. Egy magyar bölcstől való. Ha valakit nagyon-nagyon érdekel, majd utólag elmondom. Ezek közül az egyik megjelenik, a másik kettő biztosan, hogy ott van rejtőzködő módon. Vagy kettő jelenik meg, és a harmadik rejtőzködő módon. És mikor kifejtette a rejtőzködő módon levő dolog is a hatását, romboló hatását, csak akkor lepleződik le. Mi az a három tényező? Az erőszak, a kizsákmányolás és a hazugság. Ez minden Isten nélküli közösség vagy társadalom életében jelen van. És sajnos a Krisztus nélküli állapotunkban a véleményem szerint a mi sorainkban is megjelent. Vagy legalábbis én úgy érzékelem. A közösség megmentése érdekében senkinek nincs joga az egyes vagy minden testvét érintő erőszakhoz folyamodni. Az erőszak hitvány eszköz, és egy hitvány eszköz nem szentesíti a célt. Vegyünk most példát az Ószövetségből, két országrésznek a példáját, Asa király uralkodásának az idején, amikor Júdában Asa király volt a király. Az történt, hogy Izrael királya, Baása elkezdte építeni Ráma városát azért, hogy az izraeliták az északi országrészből ne menjenek föl Jeruzsálembe, ne menjenek át Jeruzsálembe a kultusznak, a jeruzsálemi kultusznak a vonzás körébe. Ne rendezhessék a bűneiket, ne legyen az Istennel való kapcsolatuk a törvény szerint. Az izraelita királyok, korábbi királyok Roboámtól, Nebát fiától kezdve felállítottak két bálványt, ugye? Az egyiket Bételben, a másikat pedig Dánban. Szintén azért, hogy a nép ne menjen fel Jeruzsálembe. És mi történt? Az történt, hogy Asa királya azért, hogy lehetőséget teremtsen a hittestvéreinek, hogy továbbra is tudjanak menni Jeruzsálembe, szövetséget kötött a Szíria királyával, Benhadáddal, hogy támadja hátba Izraelt. És akkor természetesen az lett a következménye, hogy mivel hátba támadta Izraelt, Izrael abba hagyta a város építését, és hát védekezni kényszerült. Megoldotta a keleti kérdést a júdeai király, Asa, hiszen továbbra is a hittestvérek jöhettek Jeruzsálembe. Milyen nemes cél, nem? Nemes cél. Szeretném felolvasni ezt a részletet röviden a Bibliából, és az arra vonatkozóan is, hogy mi lett ennek a következménye. A Krónikák második könyvének 16. fejezetéből az első 5 verset. Asa király uralkodásának 36. esztendejében feljött Baása, az Izrael királya Júda ellen, és megépítette Rámát, hogy ne engedjen senkit se kimenni, se bemenni Asához, Júda királyához. De Asa az úrnak és a királynak tárházából hozta ki az ezüstöt, aranyat, és küldte az Benhadádnak, a szíriabeli királynak, aki lakott Damaszkuszban mondván, szövetség van köztem és te közötted, amint az én atyám és a te atyád között is volt azelőtt. Íme küldök néked ezüstöt és aranyat. Menj el, bonts fel a szövetségedet Baásával, az Izrael királyával, hogy távozzék el tőlem. És engedvén Benhadát, Asa királynak, elküldött az ő seregének vezéreit Izrael városai ellen, és bevették Iont, Dánt, Abelmáimot és Naftali minden kincses városát. Amit mikor meghallott Baása, abba hagyta Ráma építését, és megszüntette munkáját. Milyen nemes célnak látszik az északi ország résznek lehetőséget teremteni, hogy átjöjjenek a testvérek Jeruzsálembe, arra a helyre, ahol egyedül az Istennek a jelenléte biztosítva volt, a Szent Templomnál. És milyen eszközt választott hozzá a Asa király? Egy nemtelen eszközt választott. Figyeljük meg, hogy hogyan reagálta le ezt a proféta. Hanáni proféta megfette a királyt, hogy ez nem Isten akarata szerint való. A Krónikák második könyvének a 16. fejezetéből a 9.-10. verset olvasom, mert az Úrnak szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Mondja a proféta. Bolondul cselekedtél ebben, azért mostantól kezdve háborúk lesznek ellened. Akkor megharagudott Asa a prófétára, és vetette őt a tömlőc házba, mert igen megharagudott e szóért rá, és ugyanakkor Asa a nép közül is sokakat megnyomorított. Gondoljuk el, felolvasott igevers alapján látható, Asa korábban egy reform király volt. Sok tekintetben Isten szavára hallgatott, a bálványokat lerombolta, reformintézkedéseket hajtott végre. És ez a király a prófétai feddésnek ellenállt, és ennek következtében elsötétedett. Annyira elsötétedett, hogy magát a prófétát bevetette a börtönbe, és a nép közül is sokakat megnyomorított. Sőt, az elsötétedés, az Isten beszédének való ellenállás odáig vezetett, hogy saját magára nézve is elsötétedett. Hiszen életének az utolsó részében inkább kereste az orvosokat, mint az Istent. Egy olyan Izraelben, ahol az Isten szava élőn elhangzott a prófétától. Jó cél elérése érdekében nem nyúlhatunk olyan módszerekhez és eszközökhöz, amit az Isten igéje nem fogad el. Mi még a tanulság ebből a történetből? Aki a prófétai feddésre megkeményedik, egyszer majd váratlanul összefog omlani, törni. Példabeszédek könyve 29. fejezete első verse így mondja, aki a feddésre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Asa erőszakhoz folyamodott. Most három tényezőről szóltam. Az erőszak, a kizsákmányolás és a hazugság. Erőszakhoz folyamodott, és megjelent a kizsákmányolás is. Nem csak a templom aranya és ezüstje úszott el, hanem a prófétát is börtönbe vetette, illetve a nép közül is sokakat megnyomorított. De hol van itt a hazugság? A Biblia nem írja tételesen, hogy Asa konkrétan valamit hazudott volna. Lehet, hogy tényleg nem történt ilyen. De tegyük fel, hogy Asának a szívében hatalomvágy volt, amit nem tudhatunk. És ezt jó célnak tüntette fel. Azt a hadjáratot, vagy azt az eszközt, amit a testvérei érdekében tesz, tulajdonképpen azért is tehette, hogy a két országrész egyesüljön, és Dávid maradéka alatt uralkodjon továbbra is a király a két országrész fölött. Ha volt, tehát nem tudjuk, pontosan nem írja a Biblia, hogy ez lett volna Asának a szívében. Tehát kimondunk egy nem egy célt, hogy a két országrész egy legyen, vagy esetleg ne legyen egy, vagy bármi mást, és ott van egy ki nem mondott, de a szívben rejtőző másik cél is, vagy ott lehet, nem tudhatjuk, a hatalomvágy, a féltékenység, a megbocsátani nem tudás, nem akarás, vagy egyszerűen a kényelmes és széles úton való járáshoz való ragaszkodás. Lehet, hogy tételesen a Biblia nem írja, hogy Asa az északi ország részre is ki akarta terjeszteni az uralmát. De Roboám például, az előző uralkodó, vagy két uralkodóval följebb, a felmenők között, és Salamonnak a fia viszont ki akarta terjeszteni. És ez a szándék fönnmaradhatott. Példánk szemléltetésére mégis alkalmas. Az Úr színe előtt kérlek titeket szeretettel, hogy a közösség egyik részesen gyakoroljon erőszakot a másik fölött. És ne is manipuláljon egyetlen személy sem egy szentnek tartott cél vagy igazság érdekében, mert egymást is, magunkat is, az Isten művét is hiteltelenné tesszük, és az Isten nevére hozunk gyalázatot. Ha naponta elimádkozzuk a mi atyánkot, akkor ott van közte az a kérés, hogy szenteltessék meg a te nevet. A magatartásunkkal úgy éljünk, hogy megszentelődjön az atya neve, és ne gyalázatot hozzunk az Isten nevére. Ahol az erőszak megjelenik, ott valakik úgy fogják érezni, hogy valamit el akarnak venni tőlük, vagy már elvettek. Ezt hívják kizsákmányolásnak. És a kizsákmányolásnak is többféle formája lehet. És mivel az erőszakot meg kell magyarázni, hogy ne látszódjon adnak, vagy el kell hallgatni, hogy ne tudódjék ki, ezt hívjuk hazugságnak. Azt mondja Jézus, aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy. Hogy nyilvánvaló legyen, hogy a tetteit Istenbe vitte végbe, és nem a háttérben munkálkodik. Bárkiről is legyen szó. Én nem szeretnék itt senkire kifejezetten utalni. Amikor az Isten igéit hallgassuk, akkor úgy hallgassuk, hogy saját magunkra nézve hallgassuk, ne a másikra nézve. Mi a szükségszerű következmény annak, hogyha az Isten népének soraiban hosszú időn keresztül konok ellenállás mutatkozik meg? Jeremiás könyvének a 6. fejezetének a 16. versétől ezt olvasom. Így szól az Úr. Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. És azt mondták, nem megyünk. Őrállókat is rendeltem föléjük mondván, figyeljetek a kürtnek szavára, és azt mondták, nem figyelünk. Azért halljátok meg ti nemzetek is, tudd meg te gyülekezet azt, ami következik rátok. Halld meg, ó föld, íme én veszedelmet hozok erre a népre, az ő gondolatainak gyümölcsét, mert nem figyeltek az én beszédeimre, és az én törvényemet megvetették. Amennyire én, mint kívülről nem olyan rég érkezett ebben a közösségben, ennek a válságnak a kibontakozását látom, fontosnak tartom azt, hogy a nagy advent igazságaink és a hármas angyali üzenet tiszta biblikus hirdetése mellé, és nem helyett, a személyes és közösségi hitéletünkben helyet kapjon a gyakorlati kereszténység is. Nem a tízvázlat profécia helyett, nem a hármas angyali üzenet helyett, hanem azok mellé is, azzal együtt. Helyet kapjon a gyakorlati kereszténység is. A hitben történő járásnak, a megbocsátásnak, az egymás tiszteletének, egészen addig, hogy engedelmeskedni tudjunk Jézusnak, a főparancsának, amit az utolsó vacsorán mondott. Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. Vajon én az életemet tudnám-e adni érted? Vagy te, valamelyikünkért? Előbb az igazság szeretetét akarjuk újra befogadni az életünkben, ahogyan az Krisztusban van. És ebből magától következnie kell annak a szeretetnek, amely Krisztusban van. És hogy az is a miénk legyen. Teljesen, és ezt csak Krisztustól kaphatjuk meg. El kell döntenünk a Biblia alapján azt is, hogy csak az igazság egyéni vagy szervezeti képviseletére hív minket az Isten, vagy közösségre is hív. Egyúttal, egymással. Ezt el kell dönteni. Közösségbe akar-e vonni minket egymással és ő vele? Ha közösségre hív minket az Úr, akkor meg kell tanulnunk egymással közösséget vállalni. Egymást befogadni, anélkül, hogy a hamissággal vagy a bűnnel közösséget vállalnánk. Ott van Jézusnak a példája, a kánai mennyegzőn úgy vett részt, hogy bort nem ivott, és erjedetlen szőlőlévé változtatta a vizet, és közösséget a tivarnyázással nem vállalt. Szent volt az ő jelenléte, vagy amikor Lévi a vámos összehívta a barátait. Krisztus ott volt és kifejtette az áldásos működését. Az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Az igazságból nem engedni, de a szeretetben növekedni, ahogy kerékgyártó János testvérem is elmondta. Az elvekből nem engedni, de a szeretetben növekedni. Önmagunknak meghalni, önmagunkról elfeledkezni, másoknak szolgálni. Szükségem van nekem is erre, nem csak nektek mondom testvéreim, ez rám is vonatkozik. Végül pedig, ha a hit testvérem a hitében megtévedt, még ha meg is tévedt, benne Krisztust látni. Azt a Krisztust, aki az életét adta oda. Érte? Vajon az utolsó ítéleten hogy fogunk ott állni az Isten színe előtt? Ha lesznek testvérek, akikért nem küzdöttünk és elvesznek. Hogy fogjuk akkor érezni magunkat? A Biblia ismeret iránymutatása nyomán a hitéletünk gyakorlatának is be kellene indulnia, ahhoz, hogy az Isten dicsősége és jelleme meglátszódjék rajtunk. Nem a bibliai proféciák látása helyett, hanem azokkal együtt. Azt gondolom, hogy a válságunknak van egy ilyen vonatkozása is. Van egy olyan vonatkozása, hogy nem csak arról szól, hogy egyházi vagy egyesületi lét, hogy állammal és egyházzal való összefonódás, vagy pedig nem összefonódás. Ezek kardinális kérdések. Ezek elsőrendű kérdések. Hogy ökumenizmus igen, vagy nem. De a válságunknak van egy olyan dimenziója is, egy olyan szegmense az én meglátásom szerint, amely arról szól, hogy kudarcot vallottunk a keresztény, gyakorlati keresztény életünkben. Minden prédikátor érzés tudja, hogy magának neki kell előjárni jó példával a megszentelődés útján. Előre haladni a krisztusi közösségé válás útján ahhoz, hogy a gyülekezetet emelni tudja és segíteni a testvéreket. Most felolvasok még 7 dolgot, hogy mi az, amit utál az Úrnak a lelke. Példabeszédek könyvének 6. fejezetéből is lassan a végére jártam. Tizenhatodik verstől. 6 dolgot gyűlöl az Úr lelke, és 7 dolgot utál az ő, 7 dolog utálat az ő lelkének. A kevés szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságot az atyafiak között. Külön lehetne szólni a kevés szemekről, a hazug szájról, de én most az utolsóra szeretném a hangsúlyt fektetni, aki háborúságot szerez az atyafiak között. Az ilyenre az Isten nem adhatja áldását. A kérdés viszont az, hogy hol a határ. Az igazság Istentől való helyes képviselete és a háborúság keltés között. Hol a határ? Nem olyan könnyű ezt megtalálni. Azt gondolom, hogy sok múlik azon, hogy milyen lelkülettel és milyen céllal védelmezünk, vagy képviselünk egy-egy bibliai igazságot. Ehhez a képviselethez milyen eszközöket, módszereket alkalmazunk. Mert korábban már kifejtettem, hogy a jó cél nem szentesít mindenféle eszközt. Az Isten nem adhatja áldását jó cél érdekében használt nemtelen eszközökre. Ha ilyen előfordult a részünkről, bárki részéről, kérjünk bocsánatot az Istentől, a közösségtől, annak módja szerint, ahogy a Biblia ezt leírja, rendezzük a dolgainkat az Isten színe előtt, hogy az Úrnak az áldása rajtunk megjelenjen, az ő dicsősége és a munkánknak eredménye legyen. Befejezésre felolvasok még 2 igét, és ezzel zárom. Jeremiás könyvéből 6. fejezet 8. versét. Téri eszedre, ó Jeruzsálem, hogy el ne szakadjon tőled a lelkem, hogy pusztává ne tegyelek téged, lakhatatlan földi. 10. vers. Kinek szóljak és kiket kérjek, hogy hallják? Ime az ő fülük körülmetéleten is nem figyelhetnek, ime az Úr szava utálatossággá lett előttük, nem gyönyörködnek abba. És a 16. versnek az első fele. Így szól az Úr, álljatok az utakra és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Édes jó atyánk, köszönjük neked, Szent Fiad Jézus Krisztust, hogy adtad áldozatul a mi bűneinkért. Köszönjük neked, Szent Igédet, amely irányt mutat, és a bizonyságtételeket. Kérünk szépen, küldd el Szent Lelkedet, hogy azt a te szellemedben, a te lelkületeddel tudjuk tanulmányozni, magunkévá tenni. Formáját minket, Szent Fiad Jézushoz hasonlóvá. Formálj minket olyan közösségi, amelynek az arculatán fölragyog a te jellemed, hogy akiknek hirdetjük az evangéliumot a szavainkkal, az életünkkel, a cselekedeteinkkel, vagy akik közénk jönnek, fölkiálthassanak, hogy mi a te néped vagyunk, és a te megváltott tulajdonod vagyunk, és vágyakozzanak hozzánk tartozni. Vágyakozzanak arra, hogy a te országodba eljussanak. Köszönjük, édesatyánk, hogy nem azt nézed, hogy mennyi gyarlóságunk, bűnünk van, és hova süllyedtünk, hanem te meg akarsz minket menteni, mert te kegyelmes, jó vagy, jó atyánk vagy. És munkálod Jézus Krisztussal, Szent Fiaddal együtt a mi üdvösségünket. Köszönjük, hogy eddig nem mondtál le rólunk. Add, hogy mi sem mondjunk le egymásról. Urunk Jézus Krisztus által. Amen.